Szent Jakab útjáról, az El Caminóról egyre többet és egyre gyakrabban hallunk, de talán kevesen tudnak arról, hogy ez nem csupán egy útvonalat takar, hanem a végcél, Santiago de Compostela több irányból is megközelíthető. Tóth Lali Dunaszerdahelyről az északi utat választotta, amely egy nagyjából 800 kilométeres táv, és Spanyolország északi részén húzódik keletről nyugatra haladva. Erről az útról kérdezem Lalit, szia!
Szia, Kati, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mindenki más motivációból indul útnak. Te miért és hogyan indultál el?
Azt azért hozzáteszem, hogy én körülbelül tíz évvel ezelőtt már a francia utat végigjártam egyszer, ami hát egy teljesen más útvonal, de ugyanúgy csatlakozik ebbe az útvonalba, és aztán Santiago de Compostelában ér véget, ahogy te is mondtad. Akkor inkább a kalandvágy vezérelt. Tehát fiatal voltam, 21 néhány éves, és ki akartam próbálni magam, hogy meg-e tudom csinálni egyáltalán, hogy képes-e vagyok rá. Az volt a fő motiváció, meg hát ugye a kaland maga, hogy wow, mekkora kaland lesz ez, hogy egyedül útra kelsz, és legyalogolsz közel 800 kilométert, hogy fogalmam nem volt róla, hogy mi várott rám. Most ezzel a 10 évvel ezelőtti úttal szemben már volt egy ilyen elképzelésem róla, hogy körülbelül milyen lehet ez. Ugyanaz útvonal az teljesen más, de mégis hasonlóan egy zarándok úton veszel részt. Tehát a kalandvágy itt már nem volt akkora nagy motiváció, inkább egy picit az az elcsendesedés, amit én kerestem, megnyugvás, saját magammal egyedül lét, vagy nem tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam meg. Tehát, hogy tényleg az ott majdnem egy hónap alatt te egyedül egy hátizsákkal mész, minden nap csak egyetlen egy dolgod van, hogy legyalogold azt a bizonyos saját magadnak meghatározott kilométerszámot, és közben csak magaddal foglalkozol, kizárod a külvilágot, igazán nincs is nagyon lehetőség így beengedni a külvilágot, többnyire a természetben gyalogolsz. Hát jó, persze most már van okostelefon, meg van, aki visz magával laptopot, és közben is dolgozik, találkoztam ilyennel is. Na, nálam ez pont ellenkezőleg az volt a lényeg, hogy minél kevesebbet foglalkozni a külvilággal, és tényleg így befelé figyelni saját magamra. Ez volt talán most a fő motiváció.
Milyen hosszú volt az idő, amit ennek szenteltél?
Hát én durván egy hónapot szántam rá. Jó, persze a távolság adott, és így körülbelül ki is számolgattam, hogy mennyi az az idő, ami ott meg lehetne csinálni, és ez körülbelül olyan hát 24 és 28 nap között jött ki, ugye attól függően, hogy nem lesznek problémák az úton, nem aggódik valami egészségügyi zűr, bírják-e a lábaim. Ugye azt tudni kell, hogy ez nem síkság, tehát itt elég sok az emelkedő, hegyekben lassabban tud valaki haladni, arra is azért így rászámolgattam, de nagyjából majdnem azt az egy hónapot ráhagytam az egészre.
Az előkészületek is ilyen hosszú tervezés volt ahhoz, hogy megtervezd azt, hogy mennyit fogsz menni, hogy fogsz menni, tehát hogy, vagy csak belevágtál és mentél?
Hát ennyire nem volt részletesen megtervezve, igazándiból előkészületek abból álltak, hogy vettem egy repülőjegyet. igen, hogy ez így, hát olvastam blogot előtte, aki már volt, és ott különböző ajánlások voltak, hogy előtte miket kell csinálni, milyen felszerelésre van szükség, stb. Na most én, mivel már voltam egyszer, így tudtam, hogy ez azért nem annyira, tehát valakinél biztos, ez fontos, hogy nem tudom, milyen márkájú hátizsákja legyen, milyen márkájú túracipője legyen, és így tovább. Én nem kerítettem ekkora feneket a dolognak, én ilyen teljesen fapadosra vettem az egészet. Előtte vettem magamnak, nem tudom, ilyen akciós 5 eurós felsőt, tehát tényleg vicc, meg volt egy túracipőm, ennyi, de igazándiból nem nagyon merültem ebbe bele. Túrázni járunk folyamatosan, nem hinném, hogy annyira rossz lenne a kondícióm, úgyhogy ebből a szempontból is úgy éreztem, hogy kész vagyok az egészre, meg hát úgy voltam, hogy majd ott megerősödök az úton.
Hasznát tudtad venni az előkészületekben, meg a ráhangolódásban az előző tapasztalatodat olyan szinten, hogy az útvonalon azt mondod, hogy más, de hasznosítani tudtad azokat, amiknek már birtokában voltál?
Persze, abszolút. Hát az előző úton ott ugye tudni kell, hogy én egy 12 kilós hátizsákkal indultam. nem tudtam, hogy mibe vágok bele. Igen, több helyen olvastam, meg beszéltem is olyanokkal, akik már végigcsinálták, és ők mondták, hogy körülbelül a testsúlyod egy tizede legyen a hátizsák súlya, ami az én esetemben mondjuk egy 8,5 kilót takarna ki. Azzal szemben én 12 kilóval indultam, mert tényleg vittem digitális fényképezőgéptől kezdve rengeteg ruhán át mindent, és nem tudtam, hogy mi az, amit otthon lehetne hagyni, vagy mi az, amire biztosan nem lesz szükségem. Hát az első héten ott 10 évvel ezelőtt, ott már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fájt a lábaim is fájtak, és a hátam nagyon fájt, gondolom, hogy a súlyfelesleg miatt. És ott tényleg úgy nézett ki a dolog, hogy így kirakottam a hátizsákból, és így kiékszelgettem az, ami már biztos nem fog kelni. Tehát gondolok itt a rövidújjukra, a zoknikra, a fogkrémből így körülbelül megnéztem, hogy mennyire lesz még szükség, a maradékot azt kinyomtam. Hát, hogy azzal is könnyítsem. Tusfürdő, dettó. Tehát minden fölösleges dolgot így kiszűrtem, és így próbáltam csökkenteni a súlyt. Ezzel szemben most már tényleg ilyen nagyon fapadosan indultam. A hátizsák is, hát nem volt egész 10 kiló. Igyekeztem erre az egyre nagyon odafigyelni. Tehát, hogy ez óriási fontosságú, hogy tényleg ne terheld túl magad, mert az a hátizsák, az reggel, nem tudom, 7-8 körül felveszed, és a pihenőkön kívül az egész délutánig vagy estig rajtad van. Tehát egyfolytában azzal mész, azzal mozogsz mindenhová. Nem tudod megúszni, hogy ne kelljen cipelned magaddal.
És miért pont az északi út? Tehát, hogy amint már a felvezetőben is említettem, tényleg sok útvonal van, talán 10 is, ami a végcélig vezet, a Santiago de Compostela-ba. Miért pont ezt az utat választottad?
Erre marha nehéz válaszolni. Igazából nem is tudom tudatosan ezt megmondani, hogy miért. Az eredeti terv az volt, hogy az eredeti útvonalon, tehát a francia útvonalon fogok végigmenni. A repülőjegyet Bilbaóba találtam, ami az északi út kezdetéhez is körülbelül ugyanolyan távolságra van, mint a francia út kezdetéhez. És így a szindulás előtt pár nappal döntöttem el, hogy akkor mégsem a klasszikus francia úton megyek végig, hanem kipróbálom ezt az északit. És nem tudom, nem akartam még egyszer ugyanazt végigjárni, talán ez volt tudatosan a főbb motiváció, viszont így elhagyva biztosat egy bizonytalanba belevágva, meg tudatosan megint csak ott volt az, hogy mi történhet ott, és milyen lehet ott, de talán ez a kíváncsiság győzött, és ezért is döntöttem úgy, hogy akkor legyen az északi út.
Félelem volt benned?
Nagyon minimális, inkább izgalom.
A félelem mivel kapcsolatban?
Talán ez a saját magadra utaltság. Ha valami olyan történik, akkor csak magadra számíthatsz.
Mert például mi történhet? Tehát, hogy mi az, amitől lehet tartani egy ilyen úton?
Hát azért ilyen nagyobb tragédiákra én nem gondoltam. Nem vagyok az a pánikolós fajta, de például volt olyan, hogy ugye az úton sok esetben vannak kint ilyen ivókutak, és állítólag az egyik régióban az ivókutak fertőzöttek voltak, és aki ivott a vízből, a fertőzött vízből, az nagyon erős hasmenés, láz, hányás tüneteket produkált, és ebben az esetben, hogyha egyedül vagy, akkor azért az egy kicsit úgy, tehát nincs, aki mondjuk teát főzzön neked kell kikeveredni ebből a slamasztikából.
Dehidratáltság is ott van.
Igen. Tehát ott azért van egy ilyen félszemberbe, hogy tényleg nem számíthat senkire, csak magadra, és hogyha például megbetegszel ilyen szinten, akkor is valahogy magadnak kell azt megoldani.
A legtöbben nyáron indulnak útnak, és te is a nyarat választottad, nyár végét tulajdonképpen augusztusban voltál ezen az úton. Milyen időjárás jellemzi azt a vidéket?
Fú, hát ez nagyon változékony. Egyébként augusztus végén indultam, de szeptember volt az a hónap, amikor a nagy részét végig sétáltam. Hú, hát ez is meglepett, hogy igazándiból sok esetben a semmiből elkezdett esni, és akkor esett. Hogy így, nem tudom, a francia úton ez ugye az jobban belföld, annyira nem volt jellemző, mint így a partvidék. Itt azért sokkal viharosabb volt. Ami ilyen kirívó volt számomra, hogy volt egy teljes 3 nap, amikor esett. De akkor ilyen majdnem vízszintesen, mert annyira fújt a szél. És hát vittem én magammal persze ilyen esőkabátot, ami domnak felfelé ugyanúgy belülről izzaszt, tehát ugyanúgy áttázol, nem segített semmit. Volt egy túra esőkabátom is, de hát az a 3 nap alatt simán áttázott. És aztán próbáltam cserélgetni a ruhákat, próbáltam szárítgatni, de mivel egyfolytában esett, nem igen sikerült megszállítani, hogy a 3. nap reggelén már nedves ruhát kellett felvenni. Mert ugye menni meg menni kell, tehát nem állsz meg azért, hogy fú, most majd megszárad a ruha. De ha mozgásban vagy, akkor azért annyira nem fázol, de nem volt túl kellemes.
Nézzük az útvonalat magát. Baszkföldről indul ez az út, az északi út, San Sebastianból. Ez az első rész halad ugye a tengerparton, vagyis az óceánparton, mert hogy ott az Atlanti óceán van szomszédságában az útvonalnak, vagy mennyire van ez a partvidéken?
Én Bilbaóba repültem, és aztán én már nem mentem visszafelé, mert sokan azt csinálják, hogy elrepülnek Bilbaóba, aztán busszal vagy vonattal visszamennek, majd legyalogolják azt a körülbelül 3 napos távot. Én nem mentem vissza, én Bilbaóban éjszakáztam, és aztán onnét indultam tovább. Maga az úton az végig az óceánparton megy szinte, amíg be nem tér ugye a belföld felé, Santiago de Compostela felé. Tehát az nagyjából körülbelül ilyen 18-19 napot takar. 20-at mondjuk, amit végig a partvidéken mész. Hát egyébként ez is ennek az útnak a különlegessége, hogy nagyon gyönyörűek a tájképek. Tehát egyik feleden ott van a tenger, vagy hát óceán, és mögötted pedig a hegyek, a legelők, a tehenkék, mert rengeteg állatka van, ott többnyire legelő. Tehát itt nem nagyon művelik a földet. Legelők vannak, birkák vannak, tehenek vannak, mezőgazdasági jellemzői vannak ennek a vidéknek. Tehát tényleg gyönyörű, óriási szépség.
Például turista paradicsomok vannak arra fele, vagy tényleg inkább ez a mezőgazdasági és az ilyen rurális vidék ez?
Túlnyomó részt mezőgazdasági, viszont vannak turista városok, amik nálunk kevésbé ismertek, de a spanyolországi üdülőknek ezek a mekkája úgymond, mivel egy viszonylag olcsó. Tehát itt viszonylag olcsó üdülővárosokról beszélünk, ugyanúgy a szállodák és magák a szolgáltatások is nagyon olcsóak. Tehát itt gondolok az éttermi árakra, én is kétszer megszálltam olyan városban, ami üdülővárosnak mondható. Ezek viszonylag kis városok, több bennük a szálloda és a kiadó szoba, tehát lakás például, mint az ott lakóknak a száma, vagy hát körülbelül fele-fele. És én étteremben vacsoráztam, körülbelül ugyanazon az áron, mint mondjuk otthon, ha kimennék étterembe. Tehát nem egy ilyen nagyon luxus, paradicsomos valami, ahhoz képest, hogy viszont a tengerpart az végig homokos, gyönyörű, kicsit több a hullám, mivel északon vagyunk, nagyobbak azok a hullámok, de abszolút élvezhető, és élvezik is, tehát még így is elég sokan kint voltak a parton.
És te? Ben voltál a vízben?
Persze, hogy ne. Hát ha tehettem, és olyan időben sikerült a szállásra érni, hogy még volt időm mártózni egyet, akkor persze megmártóztam. Annyira én ezeket a turistás partokat nem szerettem, ugyanis hát végig gyalogolsz, és vannak olyan igazán kicsi pár százfős faluk, amiknek van saját tengerpartja. Általában ki van téve egy tábla, hogy a helyiek fürödhetnek azokon a partokon, tehát ez nem az a turistás rész, de nem ellenőriztes senki, szóval simán oda mehettél, és csobbanhattál egyet, akár egyedül is, tehát te voltál ott egyedül azon a kis tündéri parton, és tényleg mesés volt.
Nem fordult meg a fejedben, hogy hát elengeded ezt a kihívást, és maradsz itt még egy kicsit tengerpartozni, és ellazulni itt a parton, és ugyanúgy magaddal foglalkozhatnál. Miért tartottad magad az útvonalhoz?
Hát ez én elhatározás kérdése, de egyébként így, hogy kérdezed, volt egy párocska, egy német párocska, akik mondták, hogy ez olyan gyönyörű ez a hely, találtak egy kempinget a természet lágy ölén, ugyanúgy volt hozzá egy tündéri tengerpart, és ők mondták, hogy ők pár napra itt maradnak, vagy akár egy hétre is, mert hogy ez csodás. És tényleg anyagilag nem kerül annyiba. Tehát, hogy nem egy, nem tudom most mennyiért vannak ilyen Törökország, meg Egyiptom, amik nálunk felkapott desztinációk, de szerintem annak a töredéke áráért egy sokkal szebb környezetben el tudod tölteni azt az időt.
A szállásokat azt sem foglaltad előre? Tehát, hogy ezt is ilyen freestyle-ra vetted, hogy ha lesz, hanem akkor meg mi?
Hát többnyire igen. Sok esetben a szállásoknál nincs foglalási lehetőség, pont azért, hogy ne legyen az, hogy aki előre betáblázza magának akár egy hónapra, hogy neki jut szállás, és mondjuk valakinek, akinek nincs meg ez a lehetősége, annak nem jutna szállás, például nem beszél spanyolul, mint én. Főleg az állami és az egyházi fenntartású szállásoknál van ez, hogy nincs foglalás, tehát nincs telefonszám, nincs booking oldal, tehát semmit nem tudsz foglalni egyszerűen. Én úgy csináltam, hogy amikor volt lehetőség arra, megnéztem, hogy körülbelül a települések hány kilométerre vannak egymástól, amikor viszonylag közel voltak, akkor annyira nem számított, hogy mondjuk az első településben nincs már szabad ágy, így lementem a másik településig, ami mondjuk 3-4 kilométer gyaloglást jelentett pluszba. Viszont ahol már nagyobb távolságok vannak, tehát ilyen 10-12 kilométer, amikor már nem szívesen kockáztatsz, akkor úgy igyekeztem olyan szállást találni, ahol volt ilyen, hogy booking lehetőség, és akkor vagy oda hívni, vagy interneten keresztül lefoglalni.
Voltak necces helyzetek ilyen szempontból, hogy vagy már sötét volt, vagy olyan időjárás volt, és nem tudtál odaérni?
Jaj, persze. Én amúgy is ilyen, tehát gyorsan gyaloglók, de nem nagyon szeretek reggel korán kelni. Tehát általában a szállásokat én hagytam el utoljára. Nem vagyok lusta, csak egyszerűen a koránkelés az nem az én asztalom.
Tehát nem a felkelő napot szereted látni sétálva ott.
Bár volt rá példa. Tehát igen, azért megembereltem magam, hogyha tudtam, hogy teszem azt arra a napra van több mint 40 kilométer, amit azért nem kis pálya megtenni, akkor persze felkeltem időben, és a felkelő nappal elindultam én, és sötétben én nem gyalogoltam reggel. Sokan elindulnak fejlámpával, már ilyen 6 előtt például, de én szerettem volna kiélvezni a táj, meg így a természet minden egyes szuper pillanatát, és ezért én inkább megvártam azt, hogy kelljen a nap, tehát világosban indultam, nem fejlámpáztam, nem jött be ez.
Szóval necces helyzet, ami publikus.
Egyetlen egyszer volt olyan, hogy már sötéttel értem a szállásra, elszámoltam magam, egy picit jobban fájt a lábam, mint szerettem volna, hogy fájjon. Nagyon lassan ment akkor meg is ijedtem egy picit, hogy a következő napok hogy fogom tudni teljesíteni. Elkezdett nagyon fájni a térdem, és egyszerűen bicegve mentem le mondjuk azt a utolsó 10-15 kilométert, nagyon-nagyon lassan. Hát ott már tényleg olyan volt, félsz volt bennem, hogy ha nem lesz szabad ágy, mire odaérek a szállásra, akkor én nem tudok tovább menni. Tehát ott akkor maradt volna az, hogy kint alszok valahol. Ez egy ilyen kicsit kilátástalan helyzet volt, de szerencsére aztán a szálláson volt szabad ágy. Megpihentem, és következő két napra ilyen rövidebb távot, ilyen 21 néhány kilométert határoztam meg magamnak. Az alatt úgy nagyjából rendbe jött a térdem, vettem egy térszorítót, ami szintén sokat segített. Végülis aztán megment így.
Ezekre a dolgokra fel vannak készülve ott az út mentén, tehát hogy gond nélkül tud tért szorítót venni egy akármilyen településen?
Nagyon meglepő, de Spanyolországban két dolog, hogy a kis településeken is van ilyen kocsmaszerűség, ahol tudsz kaját is szerkinteni magadnak. Nem étterem, hanem ilyen bár, vagy valami ilyesminek mondanám, és patika. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon pici patikák, tehát 300-400 fős településen te már találsz patikát, meg egy ilyen bárt.
De az valószínűleg az útvonalaknak köszönhetően, nem? Tehát, hogy mivel frekventáltabban járnak arra olyan emberek, akiknek szükségük lehet rá, vagy?
Erre nem tudok válaszolni, ez marha nehéz. Én, amikor patikában voltam, akkor egy ilyen nagyon kicsi faluban szintén, egy kicsi patika, és sorakoztunk előtte az ottaniakkal, a helyiekkel. Tehát mindig megvolt, hogy ketten mehetnek be, és ilyen 4-5-en sorakoztunk. Tehát gondolom, hogy a helyiek is kihasználják ezeket, meg ott azért ezek a kis falvak elég nagy távolságra vannak egymástól, és gondolom ez is indokoltá teszi azt, hogy azért az infrastruktúrailag legyen mindenhol egy ilyen kisbolt, egy bár és egy patika, hogy ez ilyen klasszikus dolog ott.
Egyébként az útvonalra visszatérve, hogyha összeveted a francia utat és az északi utat, többen voltak a francia úton, tehát hogy frekventáltabb az, közismertebb, és azért sokkal többen járnak arra?
Abszolút. Tehát ott tényleg már egy picit ilyen, főleg a vége felé, ott ilyen tumultusszerűvé alakult az egész. Itt pedig, hát mondjuk így első két hét az olyan volt, hogy útközben nem találkoztam senkivel egész nap. Abszolút egyedül gyalogoltam.
Ezeket az útvonalakat hogyan kell elképzelnünk? Tehát, hogy végig vezeti az embert, az a rándokot tulajdonképpen, vagy pedig csak az van megadva, hogy melyik településtől melyik településig kell, és mondjuk a nagyobb városoknál is tudod, hogy melyik utcán kell végigmenned, vagy teljesen szabadon van hagyva, és neked kell tájékozódnod?
Hát vannak ilyen felfestett nyilacskák, jelecskék, amik aztán mutatják az utat, hogy merre kell pontosan menned, és a nagyvárosokban is. Nagyvárosokban általában a térkövek vannak kicserélve ilyen mintás jelecskés térkövekre.
A fésűkagylóra.
Igen, gondolom. Igen, általában a fésűkagyló vagy a sárga nyilacska az, ami mutatja az utat. Nagyon ritkaság, hogy így letévedsz róla, de hogyha körülbelül tudod az irányt, amerre szeretnél menni, vagy megkérdezel valakit, akkor ott megmondják, nagyon szívesen segítenek. Nagyon készségesek az emberek, szerintem már nagyon hozzászoktak ehhez, hogy itt zarándokok járnak. Sőt, volt olyan, hogy egy útkülöztöződésbe rossz felét értem, és utána futott egy fickó, hogy hopp, nem tudott angolul, én meg nem tudok spanyolul, de így elmutogatta kézzel lába, hogy nem erre kell menni, a másik irányt válasz, mert hogy arra megy az út, hogy igen, most épp most nincs villanyszobrot, cseréltek, amin volt a jel, vagy valami ilyesmit így kihámoztam belőle, amit mondott, és nincs még felfestve az új villanyszoborra, de hogy arra kell menni, és segített, és útba igazított, úgyhogy szuper volt. Egyébként az emberek azok nagyon-nagyon kedvesek. Jó, ez kicsit tartományunként változó, de nagyjából elmondható, hogy mindenki nagyon-nagyon kedves. Gondolom, nekik is érdekük ez, tehát ez egy ilyen növeli a GDP-t. Szóval, hogy...
De akkor mesélj erről a tartománybeli különbségekről, hogy mit vettél észre.
Aha, hát ahogy említetted, Baszkföldről indul az egész út, Asztúrián átvezet, Cantabria, Asztúria, és Santiago de Compostela, az pedig Galícia tartományban van. Hát nekem Asztúria tetszett a legjobban, szerintem az volt ilyen legolcsóbb. Nem azért tetszett, mert a legolcsóbb, de mérvadó, hogy az ilyen legolcsóbb. Hát valószínűsítem, hogy egy ilyen szegényebb tartomány. Hát ott volt ezek a nagyon nagy farmok, biofarmok, rengeteg állatkával, és az emberek is ilyen nagyon extra kedvesek voltak, tehát az nekem az jött be legjobban. És talán a természeti adottságait tekintve is az egyik legszebb, tehát ott a legszebbek a tengerpartok. A tengerparttól több helyütt mell ilyen szabály, hogy nem szabad építkezni, tehát mit tudom én, fél kilométerre a tengerpart távolságától nem épülhet semmilyen építmény, és azok meg vannak hagyva legelőnek. Tehát gyönyörűen néz ki az egész. Kicsit ilyen skóciás, ahhoz hasonlítanám, és tényleg egy csoda.
Tehát, hogy itt most a különbségeket a természetbeli adottságokra értetted, mert ha jól értettem előbb, akkor az emberekről is beszéltél, hogy máshogy viszonyultak hozzád.
Igen, így kedvesebbek voltak, én azt vettem észre. Tehát, hogyha betértem valahová, vagy akár a szállásra betértem, akkor ilyen nem ez az extra olasz kedvesség, hogy most így körbeudvarolnak, de ilyen puritánabban, de kedvesebbek voltak szerintem.
Azt mondtad, hogy azért mentél, hogy végül is egy kicsit önmagaddal legyél, de voltak-e találkozások, emlékezetes találkozások?
Hát én az első két hétben azt úgy tervezetten nem is beszéltem senkivel, tehát úgy egyedül végigmentem, és útközben nagyon szerencsém volt, mert én nem találkoztam senkivel, még csak lehetőségem se adódott volna, hogy találkozzak, vagy beszélgessek. A szállásokon, hát jó, köszöntünk egymásnak, meg néha megkérdezték, hogy honnan származol, és akkor arra válaszoltam, de egy nem nagyon elegyedtem beszélgetésbe, tényleg úgy szerettem volna egy picit lecsendesedni, és magamban lenni. Később aztán volt egy szállás, ahol vacsorával kínáltak minket, de volt egy ilyen közös vacsora, és ott a szállásadó, így mindenki végigment, és így el kellett mondani, hogy honnan jöttél, és nem tudom, egy-két mondatot magadról. Utána volt egy ilyen közös borozgatás, például igen, ott beszédbe legyettünk több mindenkivel, viszont azt tudni kell, hogy mindenkinek más a tempója, voltak, akik bicajjal voltak például, én is összehaverkodtam egy francia lányjal, akivel így tök jól elbeszélgettünk, de ő például bicajjal ment, és hát aztán soha többé nem láttuk egymást, ennyi. Ilyen életre szóló barátságok szerintem nem most nem köttettek.
Nézzük a fizikai vetületét a dolognak. Említetted, hogy volt problémád a lábaddal. Uh-huh. Hogy bírtad az egészet? Tehát, hogy mondjuk akár 10 évvel ezelőtti tapasztalat tükrében mi volt a főbb különbség?
Hát jó, öregedtem én is az alatt a 10 év alatt, ha erre akarsz kiukadni, köszönöm.
Nem, pont erre gondoltam.
Hát azért egy picit úgy éreztem, hogy akkoriban mintha fittebb lettem volna.
De
azért...
azt mondják, hogy ilyenkor kompenzálja a bölcsesség. Tehát, hogy...
Hát nem tudom így. A 30 kilométer az 30 kilométer maradt. Egyetlen nehézségem volt ez a térd fájdalom, ami nekem már volt annak idején, de már egy jó 6-7 éve nem jött elő újra. Én úgy gondoltam, hogy ezzel vége van, és nem találkozom vele soha többé. Viszont nem jött össze, tehát hogy igen, itt a hegyekbe, főleg a lefelé menetnél, ami nagyon megterheli a térdet, azután ilyen szúró fájdalomat éreztem ott, ami későbbiekben már konstans fájdalom lett, tehát egyszerű gyaloglásnál, síkterepen is előjött. Ez volt a legnagyobb probléma. Hát egyébként persze kimerültség, de nem volt semmi olyan nagyon extra, tehát nem volt ilyen végkimerültség. Vízhólyagok voltak a talpamon, de azt megszoktam, igen, ki kell fertőtleníteni, kiszúrdosni őket, esetleg leragasztani, hát erre van egy módszer. Hát, hogy ezek nem leptek meg most, hogy így már másodszor voltam, meg tudtam, tehát számítottam rá, tudtam, hogy mennyire fáj ez. Tehát azzal is tisztában voltam, hogy persze, biztos fájni fog. Nem lepett meg a dolog. Először, amikor voltam, akkor persze, amikor reggel ráálltam a lábamra, és kijött a könnyem, akkor úgy voltam, hogy fú, hát ez nem fog menni. De aztán rájössz, hogy ha elindulsz, és folyamatosan mész, akkor aztán ez a fájdalom az eltűnik. Na, nem érzed tovább. Ha megállsz, mondjuk kajász, vagy WC-re mész, és újra elindulsz, megint előjön. Ezért mondjuk én igyekeztem úgy oldani, hogy minél kevesebbszer kelljen megállni. És inkább lassabb tempóba, de végig gyalogoljak, és útközben enni, vagy tehát, hogy így ez benne volt. De aztán persze ezek a vízfolyók is elmúlnak, begyógyul a helyük, ez egy ilyen 5-6 napot vitt el nagyjából. De a tértfájás az hosszabb ideig, de aztán az segített, az a bondás, az a szorítóra.
Sokak azért indulnak útnak, mert hogy van ennek az útnak egy ilyen spirituális töltete is, tehát hogy a végcél is egy katedrális, ha jól tudom, tehát hogy a Szent Jakabról szól tulajdonképpen ez az út. Volt-e olyan pillanata ennek az útnak, amikor valahogy megközelítetted ezt a spirituális oldalát?
Hát szerintem, hogyha sikerül önmagaddal lenni ilyen hosszú ideig, és így magadat megismerni, már eleve az, az maga egy spirituális élmény. És azáltal, hogy semmi más külső behatás igazándiból nem ér, csak az úton, nem tudom, hát így a maga a gyaloglás, meg a természet, meg a táj, de igazándiból úgy elcsendesedsz, úgy kimarad a világ zaja, és tényleg tudsz magadra figyelni, már maga az egy ilyen spirituális hatás. Számomra legalábbis az volt. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy ebből a szempontból ez egy spirituális tapasztalás vagy élmény, és nem kell hozzá semmi, nem kell hozzá bájital, vagy drogok, vagy ayahuasca, vagy bármi, hanem egyszerűen csak annyi, hogy önmagaddal légy, és lecsendesedj egy picit.
És amikor megérkeztél, az egy nagy kőletétel volt?
Hú, hát igen, szerintem az egy óriási boldogság. Viszont egy ilyen szomorúság is, hogy véget ért az utad, és akkor vissza kell menni a reális életbe, hogy mondjam, tehát abba a
mókuskerékbe,
köszönöm. Igen, abba a mókuskerékbe, amiből kiszabadultál egy időre. Hát igen, ott azért megfogadhatod magadnak, hogy lesznek dolgok, amiket majd máshogy csinálsz, próbálsz magadra jobban figyelni, de ez marha nehéz, úgyhogy visszatérsz, és aztán bekap ez a körforgás újra.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez az út teljesítette a küldetését, vagy volt esetleg hiányérzeted, amikor visszatértél?
Nem, szerintem abszolút teljesítette. Tehát én pontosan ilyet is szerettem volna. Tehát sok, amikor visszajöttem, akkor megkérdezték, hogy na is megvilágosodtál. Eleve nem is tudom, mit jelent az, hogy megvilágosodni, vagy hogy ők mit értenek az alatt. Nem azért mentem, hogy megvilágosodjak. És amiért mentem, azt meg úgy érzem, hogy teljesítette, tehát hogy az meg szuper volt, és sokat segített gondolkodni, egyedül lenni, lenyugodni picit.
És kell ehhez ilyen messzire menni? Ezt most csak költői kérdés valamilyen szinten, de hogy tudhat hasonló hatást hozni, hogyha, én nem tudom, elindulna valaki Dunaszerdahelyről, és Kassán állna meg, tehát hogy ezt az úti célt tűzné ki?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát én is gondolkoztam, hogy esetleg a kék túrát nem lehetne abszolválni. Magyarországon ugye ez ilyen nagyon népszerű, viszont infrastruktúrailag nincs annyira kiépítve, meg hát azért nagyon vonzott az óceánpart, ami Magyarországon nincs, ugye. Nem mellesleg így az anyagi vonzatát tekintve is hasonló lett volna, tehát így körülbelül számolgattam fejbe, hogy körülbelül mi mennyire jön neki. Nem sokkal jött ki drágábbra így repülőúttal együtt sem Spanyolország. Tehát aztán ez is volt egy ilyen mérvadó a döntésben, hogy akkor legyen inkább mégis Spanyolország. De biztos vagyok benne, hogy igen, ha a küldetését beteljesíteni az is, hogyha itt a környéken akár gyalogolnál valaki. Még azt hozzáteszem, hogy meglepően sokan voltak idősek, akik mentek az úton, és még meglepőbben sokan voltak az idősek között olyanok, akik otthon becsukták a bejárati ajtót, és elindultak gyalog. Onnan a bejárati ajtótól Belgiumból, Németországból, Csehországból, és így tovább, hogy nem kiutaztak repülővel, hanem tényleg elindultak, és akkor rászántak egy két és fél hónapot, legyalogolták. Brutál. És az időseknél itt ilyen 60 pluszosokra gondolok. Hát számomra kettő valaki volt, akivel így találkoztunk, és mondjuk mentünk együtt ilyen, hát egy fél órát beszélgettünk, és mentünk, ez már ugye út vége felé volt. Volt egy belga hölgy, 62 éves volt, vagy 64, és ő is Belgiumból indult. Nyugdíjazták őt, nem tudott mit kezdeni az életével, és hát gondolta, hogy ez majd jót fog tenni. És ő is azt mondta, hogyha még egyszer kezdhetné, akkor is biztos, hogy így kezdené. Hogy voltak a elején nehéz részei a szakasznak, mert ugye ott nem olyan könnyű szállás, talán nincs annyira kiépítve az infrastruktúra, de hogy mindig talált, hogy bezörgetett parókiákra, templomokhoz, és mindig sikerült neki szállást találnia, egyszer sem aludt kint a szabad ég alatt, és még volt egy szintén idősebb, ő már 70 pluszos történelem tanár Németországból, aki meg Németországból indult, és ő is ilyen marha nyugalommal mesélte ezt az egész sztorit, hogy hát ő elindult, ő is ugyanígy, hogy ismerősöket talált, volt egy kis papírja, amire fel volt írva ez, hogy szobát keresek, zarándok vagyok, franciául, spanyolul, meg azt hiszem angolul, és akkor jött végig. És mindenkinek megmutatta ezt a kis papírkáját az aktuális nyelvvel, és hogy rengeteg esetben, akinél megszállt, utána az a szállásadó hívott fel mondjuk egy 30 kilométerrel arrébbi ismerősét, hogy hello, van itt egy úriember, nem szállhat meg nálatok, és hát dehogy nem, hogy ne küld át. És akkor, hogy így szállásról szállásra, faluról vagy településről településre haladt szépen lassan Santiago felé. Szóval, hogy akik hallgatják az adást, és esetleg kacérkodnak a gondolattal, de azt mondják, hogy öreg vagyok én már ehhez. Nem öregek hozzá. Elhatározás kérdése, útra kell kelni, és hajrá.
Légy szíves, fogalmazd meg, vagy gyűjts össze három szót, amit, hogyha visszagondolsz erre az útra, akkor a három legfontosabb szó.
Húha! Hát legyen az a kitartás, nagyon-nagyon fontos. Szerintem minden fejben dől el, hogyha te azt mondod, hogy igenis megcsinálom, akkor megcsinálom. Persze voltak itt is olyanok, akik nem is azt mondom, hogy feladták, de hogy így azt gondolták magukról, hogy ők már ezt nem bírják tovább, és akkor vagy A lehetőség, hogy megfordultak és hazamentek, vagy B lehetőség, hogy buszra szálltak, kihagytak egy-két napot, majd egy üdülővárosban megvárták azt, amíg így rendbe jön a testük. Tehát a kitartás nagyon-nagyon fontos, és tényleg minden fejbe dől el. Fú, szerintem a no habla español, ez nem egy szó, de nagyon fontos.
Vagyis, hogy nem beszélek spanyolul.
Nem beszélek spanyolul. Igen, ez egy nagyon-nagyon hasznos mondat, vagy unopokító, hogy csak egy picit beszélsz spanyolul. Azt tudni kell, hogy a spanyolok nem nagyon beszélnek angolul, nem tudom, hogy miért, de nagy ritkán, még így a szállásadók, vagy éttermekben is ritkaság, hogy mit tudom én, egy pincér neked angolul beszéljen. Én beszélek még németül, de azzal se értem célt. Ez a no habla español, ez tényleg, mert mindenki rögtön spanyolul kezdi, spanyolul jön hozzád, mint hogy a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy te zarándokként azért, ha annyit már csak tudsz spanyolul, de nem, eleinte nem, persze. Volt egy A4-es lapocskám kijegyzetelve, szókapcsolatok, és azért arról így próbáltam súgni, de volt, amikor nem jött össze. Tehát az abszolút hasznos, ezt még ajánlom. És a harmadiknak pedig, hát talán azt mondanám, hogy mindig nézzünk vissza. Lehet, hogy ilyen klisésen hangzik, de amikor gyalogolsz, és mondjuk gyönyörű előtted a táj, akkor hogyha visszanézel, megállsz egy pillanatra, szánsz rá egy kis időt, nem csak rohansz előre, akkor ugyanaz a táj, az máshogy köszön vissza, egy más szépségét mutatja, és megéri visszanézni. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Mindig vissza kell nézni.
Akkor már csak az a kérdés marad, hogy mi a következő úti cél, vagy melyik útvonal a következő?
Húha, ez egy nagyon jó kérdés. Kacérkodom különben a gondolattal, hogy még majd, ha nem is jövőre, de még majd egyszer a portugál útvonalat, ami Portugálián átvezet, tehát ezt is nagyon sokan dicsérik. Van egy olyan hátránya szintén, mint az északi útnak, hogy elég sok útszakasz vezet betonozott járdán, vagy ilyen útmenti részen, de szépségét, tehát természeti szépségeit tekintve talán ez a top így a spanyolországi utak között. És még ez erre gondoltam, hogy majd egyszer valaha, ha még lehetőségem nyílik rá, akkor én még végigjárnám. És ez hosszra se olyan vészes, ez olyan 400 kilométer körül van, ha jól emlékszem.
10 év múlva még túl fiatal leszel ahhoz, hogy a 60-asokkal labdába rúgj.
Hát majd 60 évesen lehet, hogy én is bezárom a kertkaput, és elindulok gyalog, mint az ottaniak.
Tóth Lalit hallottuk, aki Szent Jakab útjának az északi útvonalát járta végig szeptemberben. Lali, köszönöm, hogy elmesélted ezt a tapasztalatot.
Köszönöm a meghívást, Kati.